Fennállásának 65. évfordulóját ünnepelte a Bodrog Néptánc Együttes Sárospatakon. Ebből az alkalomból több programból álló rendezvény sorozatot szerveztek. Az együttes nagyon fontos szerepet tölt be a város életében, mondta rádióknak Aros János polgármester.
Mindig el szoktam mondani, hogy számomra a legfontosabb a fejlesztéseken túl is a legfontosabb az, hogy milyen közösségek élnek egy településen. Én azt hiszem, hogy minden városvezető ezzel így van, hiszen ha a közösségekben élő emberek jól érzik magukat, akkor mindenki jól érzi magát a városban. Sárospatakon az egyik legöregebb, ha mondhatom így, közösség az a Bodrog Néptánc Együttesnek a hatalmas nagy közössége, sőt mondhatnám, hogy családja, hiszen itt ma találkozhatunk olyanokkal, akik még a legifjabb generációba tartoznak, és találkozhatunk olyanokkal, akik alapító tagjai voltak 65 évvel ezelőtt ennek a néptánc együttesnek. A Bodrog Néptánc Együttes nem csak Sárospatakon tette már le a névjegyét, gyakorlatilag egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azt hiszem, hogy a második legrégebben működő táncegyüttesről van szó, és az ország határain belül és az ország határain kívül is Sárospatakot és Magyarországot gyakran képviselik nagyon színvonalas rendezvényeken. Láthattuk a mai közösségben is, hogy mennyire együtt vannak, mennyi mindent tesznek meg a kultúráért, hiszen a Bodrog Néptánc Együttesről tudni kell, hogy a megyei értéktárnak is tagjai a tavalyi évben vette fel a Megyei Értéktár Bizottság. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az alapítóknak, itt elsősorban Sipos Györgyre gondolok, aki testnevelő tanárként sajátjának tekintette és vallotta a néptáncnak a népszerűsítését. Abban az időszakban közel 10 néptánc együttes működött, különböző szövetkezetek, üzemi néptánc csoportok, iskolai néptánc csoportok voltak. Aztán hála Istennek voltak követői, a mindenkori együtteseknek a vezetői pedig mindig arra törekedtek, hogy a tökéletesség, a harmónia, a jókedv, a hangulat és természetesen a néphagyományoknak az ápolása az mindig az első helyen legyen Sárospatak életében. Sipos György munkásságát Urecki Csaba, Csajka Imre tanár úr, szintén testnevelő tanár, Pécsváradi Botond, Ignát János, Sajó Szegi László, Muha Miklós, most pedig napjainkig Darmos Éva és Darmos Csaba azok, akik viszik ezt az örökséget. Én azt hiszem, hogy egész Sárospatak nevében kívánhatok ma este nekik boldog 65. születésnapot.
A város hogyan segíti, hogyan támogatja az együttesnek a további működését, és miben számít rájuk?
Én azt hiszem, hogy a legfontosabb támogatás azt jelenti, amikor 35 évvel ezelőtt a Makovec Imre által tervezett művelődés házában kapott helyet ez a közösség. Imre bácsival történő beszélgetésünkkor kiderült, hogy magának a épületnek a megtervezésénél is tudomása volt róla, és figyelembe vette azt, hogy egy ilyen híres néptánc csoport működik Sárospatakon. Tehát a táncteremnek a kialakítása, a próbateremnek a kialakítása, én azt hiszem, ma is ez a legfontosabb támogatás, hogy helyet tudtunk adni, és természetesen a nagyobb rendezvényeknek a lebonyolításához is tudunk anyagi segítséget nyújtani, ám ez az együttes soha nem arról szólt, a napokban sem arról szól, hogy jönnek és támogatást kérnek, hiszen ők egy igazi nagy család. Ők ezt azért csinálják, hogy jól érezzék magukat, azért csinálják, hogy ápolják a hagyományokat, és azért csinálják, hogy népszerűsítsék a néptáncot, amire nagyon nagy szükség van. Én mindig csodálattal nézem, hogy hogyan tudnak ennyi gyereket összeszedni és foglalkozni velük, mert a mai gyerekek nagyon leterheltek, egyik edzésről a másik edzésre viszi őket a szülő, és akkor nem beszéltünk még a számítástechnikának a rejtelmeiről és szépségeiről, tehát igazán csodálattal szoktam nézni. Ebben a városban két művészeti iskola foglalkozik a néptánc csoporttal, mind a kettő kitűnő színvonalon, és még halkan hadd áruljam el, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt a mai születésnapi rendezvényt ezt együtt harmóniában tudták megrendezni és lebonyolítani. Sárospatak önkormányzata mindig számíthatott a Bodrog Néptánc Együttesre, hiszen nincs olyan kulturális rendezvényünk, amelyen ne lépnének föl. Ha egyet kellene kiválasztanom, akkor mindenképpen az augusztus 20-ai rendezvényünket választom ki, amelynek méltó helyszíne a várudvara, és az ünnepség keretein belül pedig a fő törzs műsor, amire számíthatunk, az mindig a Bodrog Néptánc Együttes volt.
A programok sorát az alapító pedagógus Sipos György emléktáblájának megkoszorúzásával kezdték a résztvevők. Az eseményen több egykori művészeti vezető is megjelent, köztük Sajó Szegi László, aki egy nagyon nehéz időszakban irányította a csoportot.
Elsősorban azért volt, mert a Áfésznál már nem volt olyan mérvű támogatásunk, támogatottságunk, mint ami kellett volna. A önkormányzat, illetve a művelődésháza pedig még nem volt tulajdonos. Éppen ezért volt az a nehéz dolog. mert a műfázban is, amikor próbára volt idő, de ha műsor volt a színpadon, akkor próbálni nem tudtunk, mert az összhatás vagy összhang miatt nem tudtunk együtt dolgozni. Így sokszor volt olyan, hogy már megtervezett próbákat is le kellett mondani, így nehéz volt összetartani úgy a csapatot, mint illet volna.
Mégis hogyan sikerült átvészelni ezt az időszakot? Mi tartotta össze a csapatot?
Én nagyon büszke vagyok arra a csapatra, akik akkor kitartottak mellettem. Végül is annyi volt, hogy a próbákra eljöttek, annak ellenére, amit az előbb említettem, de jó volt a hangulat. Jók voltak, amit tanultunk, jók voltak, amit csináltunk. Nehéz volt ugyan, de értük és vittük a sort.
Voltak-e akkoriban emlékezetes fellépések?
Nagyon kevés volt akkor, de természetesen az önkormányzat, vagyis hát akkor a városnak, akkor is szerepeltünk felvonulásokon, május 1-én meg ünnepeken, mindenütt azért kitartottunk a csapattal a városért.
Úgy tudom, hogy a személyes életében is nagyon sokat jelent az együttes.
Igen, mindenek előtt büszke vagyok arra, hogy a 65 évnek elég jó időszakkal, hosszú időszakkal voltam én is részese, és természetesen a úgymond familiámat jól beoltottam, a gyermekeim, a nővérem gyermekei, mind a kettő, mint Darmos Pisti, Darmos Csaba, a Gábor fiam, Réka lányom, aztán most a rokonságból most is táncoltak már az unokám, meg testvéreim, unokái, úgyhogy ezekre nagyon büszke vagyok, és a família végül is így nem halt ki, Gyuri bácsi emléke mellett sem, sőt, mellette és őt emelve tartjuk tovább a szintet.
A szintén korábbi művészeti vezetőként tevékenykedő dr. Muha Miklós Sipos György tanítványaként mondott beszédet az emléktáblánál, most vele beszélgetek. A ma délutáni, kora délutáni eseményen Sipos György emléktáblájánál mondott beszédet, ugye, mint Sipos György tanítvány, nos, hogyan csöppent bele ebbe a néptáncos világba?
Hát ennek története van. Mikor 1969-ben leszereltem katonaként, akkor Sajószegi Laci barátommal mind a ketten tornáztunk a technikumban, Miskolcon végeztünk. Hazakerültünk, ő már egy éve itt dolgozott, és mit csináljunk, torna nincs. Focizni nem szerettünk volna, viszont Lacinak az unoka húga táncolt a Bodrogba, és akkor is már kevés volt a fiú, és mondta, hogy nem akartok eljönni táncolni. Mondtuk Lacival, hogy természetesen, hát mi veszteni valónk lehetne. Úgyhogy elmentünk, Gyuri bácsi nagyon szívesen fogadott bennünket, és nagyon meghajtott. Arra emlékszem, és nagyon jó volt, hogy elkezdtük így januárban, mikor ők hazajöttek Angliából, akkor ott táncolt az együttes, és egész 8 hónapig csak színpadon voltunk, próbáltuk, az összes repertoárt megtanultuk, és Siófoki Fesztiválon léphettünk föl először. Hát addig rengeteget dolgoztunk, Kari bácsi, Tóth Kari bácsi tanított minket énekelni, volt a korepetitor, és hát ha mi hamisan énekeltünk, akkor állj, megállt, így hátetette a kezét, lovát, és akkor iszonyatosan lebarnított bennünket, mert volt, amikor ugye valamelyik hűlt, már bocsánatot kérek, és akkor tánc közben ének helyett elkezdtünk nevetni, na akkor kaptunk nagyon sokat, tehát így kezdődött az én táncos karrierem, és Sajószegi Laci barátommal együtt.
És mi volt az a pont, amikor olyan szerelemmé vált, amely hát gyakorlatilag meghatározó lett az életében, egyébként egy mérnök embernek?
Hát gyakorlatilag ez egymásra épült, mint a cseppkő. Mert ugye először a maga a tánc szeretete, a táncnak a jó kedve, az végső soron az egészsége, meg a jó csapat, aki akkor volt, az idősebbek sajnos többen már nem élnek közülük, és nagyon jól éreztük magunkat. Utaztunk is, amikor lehetett, azért sokkal ritkábban, mint most, ahogy meghallottuk, hogy kik hova jártak táncolni, és úgy egymásra épült. Mikor már úgy gondoltam, hogy abba hagyom, akkor a szakmunkásba kezdtünk törőnével, együtt csináltunk egy csapatot, hát mert akkor arra volt lehetőség, a szakmunkásokat támogatták. Majd nálunk váltás volt, szegény Botond vette át Gyuri bácsi, illetve Csajka után, Csajka Imre után az együttesnek a vezetését, és bizony ő nem volt hosszú életi vezető, ezt nyugodtan mondhatom, hogy politikai okokból, egy május 1-e után már utána nem lehetett együttes vezetője, akkor megbízták az Ignát Jancsit. Hát most meg nem tudom mondani, hogy meddig csináltad, de tudom, hogy mindig az volt a mérő szám, hogy következő 2 évben minősülni kell, addigra össze kell hozni a csapatot. Táncoltunk, és az egyik minősítés után mondtam, hogy én akkor befejezem, majd utána őnek is hip problémái voltak, Sajószegi Laci barátom vette át a csapatot, és hát sajnos sikerült, nem az ő hibájából, sikerült leépülni a csapatnak, hisz a fluktuáció az jobban érvényesül ebbe a csapatba. Gyuri bácsi épített a tanítóképzősökre, és még Gyuri bácsi a tanítóképzőben volt, addig természetesen a lányok többsége tanítóképzés volt. Mikor Gyuri bácsi már abba hagyta a tényleges tevékenységet, akkor ugye maradt a gimnázium, de a gimnáziumnak egy előnye volt, hogy itt voltak a lányok, de 18 év után elment tanulni, akkor megint fogytak a lányok, és Laci barátom ebbe a periódusba esett bele, hogy elfogytak a fiúk, elfogytak a lányok, és akkor Saláta László volt az igazgató, és minősülni kellett az együttesnek. Akkor azt mondta nekem, hogy vállaljam el, viszont nagyon érdekessége, hogy Sipos Gyuri bácsi felesége, aki már szintén nem él, nyugodjanak békében, azt mondta nekem, hogy Miklós el ne vállalja, mert nem fogja abba hagyni. Erre mondtam én neki, hogy dehogy nem, megcsináljuk a minősítést, ezt kalapkabát kinevelem az utánpótlás, és utána csinálja. Hát mit nem mondja, neki lett igaza, mert akkor megcsináltuk a minősítést, akkor arany 2 volt, a következő minősítést Patakon volt, telt ház előtt, akkor 2 órás műsort kellett adni a minősítésnek, és valahogy úgy jött a csillag állása, hogy mindig utazhattunk. Egyiptomba, Amerikába 4 hétre, tehát állandóan mentünk, sőt, hát a szilvesztert azt Egyiptomba tartottuk az együttessel, tehát tényleg nagyon jó volt. Sikerült összekovácsolni egy olyan ütőképes csapatot, amely tudta vinni, és hát utána aztán ugye az idő halad, változás volt, megcsináltuk az iskolát első körben, amikor a törvényi lehetőség volt, még együtt, a jelenlegi csapat együtt, majd utána, mint minden, ami a politikában is, meg bárhol is szakadás van, itt is megtörtént. Mert addig, míg Csehi Feri bács volt az igazgató, addig ő nem engedte, de mihelyt Béla volt, abban a pillanatban kapu nyílt, és így 2 művészetiskola lett Patakon. Épp azt néztem most, gondoltam úgy végig, hogy mennyire lehetett volna haladni, hogyha ez egyben van. Ennyi sok szép gyerek együtt, mindegyik jól táncol, kivétel nélkül, 2 külön testvér, pár, ha úgy tetszik, mert a Farkas Ferenc is a Gyuri bácsi egyik gyereke, mi is a Gyuri bácsi egyik gyereke vagyunk, és a 2 gyereknek az utódjai olyan szépen táncolnak, hogy le a kalappal, hát az utolsó ösztáncban is lehetett látni, na de hát a sors ilyen, kifürkészhetetlen, és hát ezt csináljuk.
Míg az utánpótlásra rátérnénk, azért kicsit lépjünk már vissza Sipos Györgyhöz, hogy az ő szellemiségéből mit sikerült, vagy mit volt érdemes átörökíteni, hiszen, mint ahogy említettük a beszélgetés elején, Sipos György tanítványként került Igen. bele ebbe a szerepbe.
Hát én Gyuri bácsinál 15 évig táncoltam. A precisség, a korrektség, a segítőkészség, a teljes empátia minden, mert azért ott a fiúk többsége dolgozó volt, tehát nem pedagógus, és ugye voltak túlórák, voltak különböző dolgok, ahová ugye nem lehetett elmenni próbára, de valahogy olyan szellemiséget tudott kialakítani bennünk, hogyha késve is, de elmentünk a próbára. Tehát ha valaki dolgozott a kereskedelembe, vagy valahol éppen netán-tán szüretelt, mondjuk, akkor is ott volt 8 órára legkésőbb a próbán, csak akkor nem, ha beteg volt. És ő mindenkinek a, hát nem mondom, hogy csinyát, biát, de mindenkinek az életét kísérte. Tanácsokkal látta el a lányokét főleg, ugye főleg mikor mentünk külföldre, hú, hát az egy külön nise volt, amikor a lányokat külön felkérte, hogy mit csinálhatnak, mit nem a fiúkat, meg arra, hogy vigyázzunk a lányokra. Ugye nagyon ritka volt akkor, hogy nyugatra lehetett utazni, és Gyuri bácsi elvitt bennünket több helyre. Tehát nekem, ami megfogott, és itt maradtam a néptáncba, az az ő magas pedagógiai példaképe, ha úgy tetszik. És nehéz volt, mert az áfész volt a fenntartó, tehát nem volt annyi lehetőség, mint most, és ezért is választottuk őt az alapítványunk névadójának, hogy emléket állítsunk az utókornak is, mert mindig fognak róla beszélni, akkor is, amikor már mi nem leszünk, vagy az utánunk nem lesznek. Ha valaki műveli a néptáncot, akkor azt mindig meg fogja tartani.
Ma többször is elhangzott, hogy ha nincs Sipos György, akkor ma nincs ennyi néptáncos gyerek a városban, de hát ugye nem csak a városban, hiszen az önök iskolája is több telephelyen működik. Hány gyereket gondoznak most?
Hát most mi az iskolánkban 28 telephelyen dolgozunk Borsod-Abolcs-Zemplén megyében, és 1840 gyerekünk van, ebből néptáncos 800. Aki néptáncot tanul, mert mi a mi iskolánkban modern tánc, társas tánc és balett is van, de hát ez is nagy. Épp azon gondolkodtunk tavaly, mikor a 20 éves évfordulót ünnepeltük, hogyha most mindenkit idehoznánk, nem tudnánk hol megtartani a műsort. Ezért azt választottuk, hogy minden telepen külön-külön megvolt a 20 éves önálló műsor, hisz nekik is egy másfél órás műsor programjuk van. Tehát ennyi idő alatt már mindenki fejlődik. Legtöbb gondunk egyébként pont az, hogy ne egy időben legyen, mert nem tudjuk felöltöztetni őket abba a kosztümbe, amiben kellene. És bízom benne, hogy minden csillag állás mellett tovább lehet vinni ezt a hagyományt, hogy a gyerekeinket tanítsuk. Nem csak azért, hogy néptánc, nem csak azért, hogy valamelyik művészeti ág, akár zene, akár a néptánc, hanem azok a gyerekek, amit megfigyeltünk, idegrendszerileg teljesen mások. Tehát maga a zenére való mozgás, a zenei dallam, a fülbemászás, annak a ritmikus mozgása olyan idegrendszeri fejlődést jelent, pláne ha ezt még a szakavatott táncpedagógusok rá is teszik, hogy hogyan és miként kell, akkor nagyon nagy sikert lehet elérni a gyerekek jövőjét szempontjából.
Kedves hallgatóink, a 65 éves Bodrog Néptánc Együttes a Művelődés Háza és Könyvtára keretei között működik. Az intézmény igazgatója, Csatlósné Komáromi Katalin elmondta, nagyon büszkék az együttesre.
Nagyon büszke azokra az amatőr előadó művészeti és tárgyalkotó közösségekre, amelyek a ház falai között működnek, és ezek közül tulajdonképpen a legrégebbi és talán a legnépesebb is a Bodrog Néptánc Együttes. Ez mindig is meghatározó volt az intézmény életében, és hát ahogyan ma már biztosan többen elmondták, ez az együttes is hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény abszolút benne van az országos vérkeringésben, hiszen a népművészeti terület a gondozása és itt új értékek teremtése, vagy a régi hagyományok átörökítése, ez kiemelt feladat az intézménynek. Úgy is mondhatnám, hogy a kulturális törvény is utal arra, hogy egy járási székhely település művelődési házában ezek a szerepek megjelenjenek, és ezeket a együttesen keresztül is teljesíti az intézmény. Természetesen nagyon büszkék vagyunk azokra a sikerekre és eredményekre, amelyeket a megújuló csapat elér, és hát lehetőségeink szerint segítjük és támogatjuk ezt a munkát.
Mégis mit is jelent ez a hétköznapokban, ez a fajta támogató tevékenység, amely segíti az együttest a sikerekhez és a mindennapi élethez?
Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy az együttes jelenlegi művészeti vezetője Darmos Pisti és az ő segítője Darmos Éva az intézmény berkein belül dolgozik, tehát én mondhatom, hogy mint intézményvezető első kézből kapok információt arról, hogy milyen feladatok várnak, vagy esetleg kihívások fogalmazódtak meg az együttes házatáján. Ez a valóságban úgy néz ki, hogy mint minden tevékenységi területe, a Bodrog Tánc Együttes működésével kapcsolatban is éves munkatervet készítünk, amelyben akár új koreográfiáknak a betanulása, akár minősítő együtteseken való részvétel, külföldi turné, és természetesen a szűkebb tájegységünknek a vendégprodukciókkal való ellátása szerepel. Nagyon fontos, hogy tudjuk biztosítani az együttes a szellemi muníciót. Gondolok itt arra, hogy azok a kutatások, amelyben Pisti részt vesz, vagy koreográfia feldolgozások, ezek nyilván nem itt Patakon valósulnak meg, hanem megint csak a szellemi műhelyekben ott kell lenni. És hát ami még nagyon fontos, hogy utána olyan módon kerüljön ez színpadra, ahol a viselet, a csizma, a ruha hűen tükrözi a adott tájegységet. Erre is nagy gondot fordít az együttes vezetése, és hát ez is természetesen anyagi forrásokat igényel. Tehát egy nagyon sokrétű feladat az, amely valójában a táncegyüttes okán vagy folytán kialakul az intézménybe, de ez egyáltalán nem teher számunkra, hanem inkább öröm, és hát arra is büszkék vagyunk, amikor a városvezetés úgy gondolja, hogy egy-egy testvértelepülési vagy más országban való megjelenését Sárospataknak a Bodrog Néptánc Együttesen keresztül biztosítja, hiszen ez azt jelzi, hogy a városvezetés is figyelemmel kíséri a Bodrog műhelyben folyó munkát, és ugyanazt a fontos brandet véli benne felfedezni, amilyen szándékkal mi ezt készítjük.
A Művelődés Háza és Könyvtára a fenntartói szerep mellett ugye egy jelentős kultúra programszervező intézmény is. Hogyan, milyen módon számít az együttese? Tehát, ha úgy kérdezem, hogy hogyan segíti mindezt vissza az együttes a Művelődési Háznak, milyen programokon számítanak rájuk?
Azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy bármikor készen áll az együttes arra, hogy ebben a visszasegítésben részt vegyen, hiszen ha most az év napjaira gondolok januártól decemberig, akkor bőven akadnak olyan dátumok, amikor már rögtön a Magyar Kultúra napja mondjuk januárban, de a kultúrházak éjjel-nappalban, a tavaszi ünnepsorozatban, egy március 15-i koszorúzáson a Bodrog Tánc Együttes tagjai öltenek huszárruhát, hogy méltó, korhű környezetet teremtsünk. A pünkösdi gyermektánc találkozó a nyári rendezvények kivétel nélkül, és hát a új hagyományok is, gondolk itt a Juhász Új Év Dömötörkor program sorozatra, amelyből tavaly ünnepeltük az 5-et. És nagyon fontos, hogy örömteli az, hogy a kormány is felismerte, hogy ezzel az ágazattal külön kell foglalkozni, így az elmúlt 2 évben az úgynevezett Csóri Sándor program volt az, amely a népművészeti ágazatnak, az előadó művészetnek mindenképpen, de az idén már a tárgyalkotónak is hathatós anyagi támogatást nyújtott, és szerencsénkre az együttes itt is jól szerepelt, úgyhogy ezeket a forrásokat felhasználva került sor akár az idén a népzenei koncert sorozatra, ami megint csak egy kulturális esemény a Bodrogon keresztül, olyan zenekarok, együttesek részvételével, akik a Bodrog holdudvarában is már ott voltak, tehát egy nagyon komplex tevékenység, ami a Bodroggal összefüggésben nap mint nap megérint minket.
És egyébként milyen jelentőséggel bír még az együttes az intézmény életében?
Azt hiszem, hogy azt a szerepét mindenképpen ki kell emelni, ami a közösségépítésről szól, és ennek is 2 iránya van. Az egyik az, ami a mindenkori táncostársak között kialakul, hiszen ezek a gyerekek sokat utaznak együtt, nem csak belföldi, hanem külföldi turnékon, ahol aztán tényleg szolidaritást és egymásra való odafigyelést is vállalják. De közösségépítés olyan tekintetben is, hogy azok a szülők, akik a mindenkori együttes holdudvarában jelen vannak, és közösségépítés olyan módon is, ahogyan ez délután is elhangzott, hogy táncos generációk élnek a városban. Tehát, hogyha ez a szó elhangzik, hogy Bodrog Tánc Együttes, akkor biztos vagyok benne, hogy 20 évestől 80 évesig nagyon sokan hívhatóak egy zászló alá. És ebben a tekintetben szerintem a város életében is egy meghatározó közösség. Úgy is mondhatnám, hogy a véleményformáló erő, hiszen nagyon sok olyan eseménye van a városnak, amelyet azért szervezünk így vagy úgy, mert a táncosokra vagyunk figyelemmel, tehát helytálló az a megállapítás, hogy Patak egy táncos város, és reméljük, hogy ez a mai évforduló csak éppen megálló ebben az útban, és ez a következő évtizedekben is hasonlóképpen alakul majd.
Az együttes jelenlegi vezetője Darmos István, akitől azt kérdeztem, vajon miért fontos a helyi néptáncos közösség életében az, hogy időről időre megünnepeljék az évfordulókat.
Én azt gondolom, hogy ez mindig nagyon fontos esemény. Egyrészt fontos a régi táncosoknak, mert így nem szakadnak el az együttestől. Tehát ugye voltak, akik 25-30 évvel ezelőtt táncoltak, alapítótagok vannak itt ma még velünk. Tehát nagyon régen táncoltak már, mégis azt gondolom, hogy fontos az, hogy megmaradjanak ezek a szálak, a jelenlegi táncosokkal lássák a gyerekeket táncolni. És hát részben azért vannak szálak, mert nagyon sokoknak a gyermeke, az unokája az itt van és táncol, művészeti iskolába jár, fellépett ma a gálán, de mégis fontos az, hogy mindig hozzájuk is szóljunk. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala pedig a hagyományőrzés, az kétféleképpen is értelmezhető. Értelmezhető úgy is, hogy őrizzük a paraszti hagyományokat, persze zenében, táncban, énekben, szokásokban ezt tesszük, amikor a színpadra műsorokat álmodunk meg és rakunk föl, de azért itt van egy több mint 6 évtizedes hagyománya annak ebben a városban, hogy néptánc élet van. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, és ez a mai táncosoknak is fontos, és remélem, hogy az eljövendő időszak táncosainak is az lesz, hogy igen, itt tudjunk arról, hogy kik alapították ezt az együttest, kik táncoltak a 70-es években, kik táncoltak a 80-as években, mi történt akkor velük, merre jártak a világban, milyen műsorokat csináltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból is fontos, tehát a jelenlegieknek is, és a régieknek is nagyon.
Ha a jelenlegi helyzetnél tartunk, ugye az együttes történetében voltak kiemelkedő időszakok, voltak nehezebbek. A mostani időszak a művelődésháza és könyvtára keretein belül hova sorolható? Hogyan működik most az együttes?
Hát én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő időszakban vagyunk, egy olyan időszakban, amikor az együttes stabilan dolgozik, meg tudtuk teremteni ennek a hátterét. Ugye volt nagyon sokszor olyan időszak, amikor nem tudtuk, hogy hol lesz a próbatermünk. Tehát azért azóta, mióta művelődés háza és könyvtára létezik, azóta azért már megvan a helye az együttesnek. De azt gondolom, hogy most mind a tánckar részéről, mind pedig a háttér részéről egy olyan stabil időszakot élünk, ami talán az lenne a szerencsés, ha mindig ilyen lenne, hogy ne kelljen azon gondolkozni, hogy miből veszünk meg egy pár csizmát, vagy ne kelljen azon gondolkozni, hogy hova menjünk, hova fussunk táncosokért, hogy jöjjenek a gyerekek táncolni. De azt gondolom, hogy a művészeti oktatás az mindenképpen egyrészt azért is nagyon fontos, mert hogy a felnőtt táncegyütteseknek országszerte, vagy határon túl is azt gondolom, tehát egy olyan utánpótlás bázist biztosít, ami mindenképpen fontos, és nem csak hogy fontos, hanem záloga, biztosítéka annak, hogy ezek a felnőtt együttesek itt, a Bodrog Néptánc Együttes is sokáig működik és működni fog.
Az anyagi háttér mellett nagyon fontos a szakmai háttér. Ugye azt hallottuk ma többször is, hogy a Bodrog Néptánc Együttes nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Sárospatak, meg maga a művelődési ház és a kultúra is, a sárospataki kultúra országos hírnévre tegyen szert. Ma mennyire keresett, mennyire közkedvelt az együttes?
Hát én azt gondolom, hogy az. Ezt mutatja az, hogy az elmúlt években, így átlagszámot mondok, körülbelül 50-60 fellépése van az együttesnek, és ebben vannak a környékbeli településekre meghívások, falunapokra, nyugdíjas találkozókra, de vannak más fesztiválok, nemzetközi fesztiválok, tehát sok minden olyan, ami az előzőkben is voltak, most is vannak, de azt gondolom, hogy ilyen nagy számban azért ritka, hogy legyen.
Sok szó esett ma az utánpótlással is, hogy igen komoly szerepe van az együttesnek abban is, hogy egy komoly néptáncos kultúra alakult ki a térségben, és talán egy kisebb-nagyobb hatással vagy áttétel a megyében is. A gyerekekben mennyire él a néptánc iránti igény, a néptánc tanulás iránti igény?
Hát úgy, hogyha valaki beesik az utcáról tizenévesen, úgy nem nagyon. Nagyon ritka az, aki olyan idős korában kezdi el, és ugye ebből az az érdekes, hogy mi még úgy kezdtük. Tehát én 13 évesen mentem be a próbaterembe először. Most azt gondolom, hogy a gyermekekben ki kell alakítani ezt az igényt, és ezt már óvodáskortól el kell kezdeni, óvodás, kisiskoláskortól. És azt gondolom, hogy a gyermekek nagyon fogékonyak erre, és ha belelátnak ebbe, belekóstolnak ebbe a műfajba, a legtöbbüknél ez megragad, és a legtöbben a későbbiekben is folytatják. Természetes, hogy van lemorzsolódás, és aztán nem annyi felnőtt táncos lesz, mint ahány óvodás kezd, de azt gondolom, hogy ennek a műfajnak most talán a televízió, víziónak is köszönhető ez most, tehát megint egy kis reneszánsza van, tehát népszerű, és remélem, hogy népszerű is lesz.
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola ugye az egyik utánpótlás bázisa, talán a legfontosabb utánpótlás bázisa az együttesnek. Most mekkora területen oktatnak, hány gyereket érnek el?
Nekünk a kezdetektől körülbelül 250 táncos gyerekünk van. Sárospatakon van a legtöbb, de Hercegkúton, Vajdácskán, Bodrogolasziban is vannak gyermekek. Nekünk nincsenek nagyon széles hálózatunk, iskola hálózatunk, de mi Sárospatakra koncentrálunk, illetve ide a környékre koncentrálunk, de azt gondolom, hogy ezt hasznosan és elég mélyrehatóan tesszük. Azt gondolom, hogy ezt a létszámot ezt stabilan tudjuk is tartani.
A végére egy személyes kérdés. Mit jelent ez a család életében, hogy kötődnek szinte mindannyian a néptánchoz?
Hát ez nagyon fontos, hiszen ez a mindennapjainkat meghatározza, ugye miénket, a feleségemmel, a gyerekeimét, tehát azt gondolom, hogy ez egy életforma, tehát ezt nem lehet erről lemondani. De így látom a többieket is, láttam most azokat, akik a 70-es években táncoltak, és most az unokájukat hozták a színpadra, vagy van olyan táncos növendékünk, akinek az édesanyja táncolt, a nagymamája táncolt, itt vannak ma mindannyian. Egy család életében ez mindenképpen fontos, akkor is, hogyha csak a gyermek táncol, akkor is, mert azért az egész családnak meghatározó élmény, amikor viseleteket kell előkészíteni, kísérni kell a gyerekeket a rendezvényekre, és látja azt, hogy a gyerekek örömmel táncolnak a színpadon, de akiknél még ilyen családi indítatás is van, és ilyen, hát azt gondolom, hogy ennél nagyobb öröm talán nincs is.
Kedves hallgatóink, fennállásának 65. évfordulóját ünnepelte a Bodrog Néptánc Együttes Sárospatakon. Az ebből az alkalomból megrendezett ünnepség sorozaton készült, most hallott összeállításunk.